Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Én köszönöm a meghívást, jó napot kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatókat.
Szépítettem a beszélgetés témáját mindenféle szofisztikált agrárpiaci kérdéskörökkel, de a végső kérdés az mégiscsak az, hogy mit fogunk enni a hátralévő életünkben. Hát láttuk ezen a héten, hogy milyen volt az időjárás, azt is tudjuk, hogy hosszú ideje aszály van, és azt is tudjuk, hogy hát ez egy gabona alapú társadalom. Mit fogunk enni?
Igen, sajnos a klímaváltozás felgyorsult, és eljutott abba a fázisába, hogy most már a lakosság is érzi. Ugye ezt mi egy 5-10 éve látjuk, hogy ebből problémák lehetnek. Ugye mi se hittük el igazán, hogy ez így fel tud gyorsulni. 2022-ben volt egy történelmi aszály Magyarországon, amikor gyakorlatilag a kapásnövények, a kukorica főleg majdnem, hogy megsemmisült az országba, és az egynegyede termett meg, mint aminek kellett volna. 2023-ban normalizálódott a helyzet, és azt ismételgettük magunknak, hogy ilyen már nem lesz még egyszer, és 2024-ben ugyanez a történt majdnem megismétlődött, csak annyi volt a szerencsé, hogy a talajokban több csapadék volt, és 2024 júliusától trópusi hőség volt Magyarországon, és megfeleződött a kukoricatermés, és ugye itt vagyunk 2025. július 11-én, itt pedig 2025-ben ez a trópusi szárazság már júniusban jelentkezett a szántóföldeken.
Az az eső, ami a viharokkal a hét elején leesett, ez csepp a tengerben? Semmit nem számít?
Nagyon tudományosan akkor elmondom. Tehát ilyen esetben az lenne az optimális, hogyha szép, lassú, ászható esők jönnének. Sajnos ilyen 24-25 telén se jöttek, de gyakorlatilag a 24 őszi árvíz óta igazán komoly csapadék nem volt Magyarországon, csak ezek az ápor felhőkből jövő csapadék. De ha visszaemlékszünk egy 15-20 évvel ezelőttre, akkor voltak azok a 2-3 napos novemberi, januári csapadékok, amikor szépen ászható esők jöttek. Most jelenleg ezek az áporok, zivatarok, hogyha 1 és 3 milliméter között vannak, akkor gyakorlatilag nem érnek semmit, azon kívül a növényeket egy kicsit megfrissítik. A 4 milliméter fölötti csapadékok hatnak a növényekre pozitívon, és az intenzitás is nagyon függ, tehát akkor optimális egy ilyen eső, hogyha óránként 4 és 10 milliméter között esik, és szépen áztató esőnek hívjuk ezt mi az utca embereként.
Ismerjük ezt, amikor igen. Kinézünk, és állj, de rossz az idő.
Nekünk ez a legjobb. És amikor már 20 mm fölött van óránként az intenzitás, akkor viszont az már pedig káros mind a talajfelszíne, mind pedig a növényekre.
Nem lehet valamilyen módon pufferelni ezeket az esőket? Ami nem áztató, tehát a túl sokat, meg a túl keveset?
Nagyon nehéz dolog ez, és nagyon összetett probléma. Egy biztos, hogy mindenféle stratégia kell kialakítani arra, ami a klímaváltozás következménye. Tehát a klímaváltozás következményét most abban látjuk, hogy vannak ilyen 6-8 hetes száraz időszakok, amikor nagyon meleg van, és utána van egy ilyen 1 hetes, 10 napos lehűlés, egy ilyen zápor zóna, mint ami a héten elején is volt Magyarországon. És ugye, ha szerencsénk van, hoz csapadékot ez a zápor zóna, ha meg nincs, akkor nem. És 22-ben és 24-ben is többször találkoztunk azzal, hogy kánikula volt, jön a felfrissülés, le is esett a hőmérséklet, de csapadék nem jött vele.
De ha esik, akkor azt el lehet tenni valahova? A keveset nyilván nincs értelme, mert az beszívódik egy felső rétegbe, a többi meg azonnal elpárolog, hogyha meleg van, de a sokat, azt hova lehet tenni?
Ugye van egy ilyen program, hogy fizet a tájban, ugye ez most nyár, tavasz indult, de ugye akkor lenne ennek igazán nagyon jó hozadéka, amikor már ősztől, téltől el lehet tenni ezeket a csapadékokat, és különböző záportározókba és ilyen tározókat fel lehet tölteni tavasszal. Nagyon fontos az, hogy télen ezeket a tározókat üresen kell tartani, hogy kifagyjon belőlük a gaz, és ne hírnárosodjon el, de már a tavaszi csapadékokkal fel lehet tölteni, és akkor egy sokkal magasabb talajvízszintet el lehetne érni. Ugye a 2022-es aszály, amiről az előbb már beszéltem, hogy ez egy történelmi volt, szerintem a legnagyobb tanulsága az volt egyébként, hogy a két nagy folyónak a vízhozama mennyire lecsökkent, és mennyire lecsökkent a víz magasság. világ, és ugye is kiderült, hogy ezek túl vannak kotorva egy kicsit ezek a folyók a biztonság kedvéért, és akár 50-100 kilométerből is a talajvizeket elszívták magukkal.
Közlekedő edények elve, mi általános iskola harmadik. Semmi osztály?
Igen, dolog, csak ugye szembesülünk, amikor szembesülünk ezzel a dologgal, hogy utólag ellemezzük, hogy mi volt itt a legnagyobb probléma. Az volt a legnagyobb probléma, hogy ugye a vízszint, a talajvízszint akkorát csökkent, hogy a növények gyökere nem tudta utolérni, és ráadásul két folyó elszívta ezeket a vizeket. Ugye nagyon nagy vita van, úgy néz ki, hogy megoldódik, hogy mederküszöböt kell a Tiszába, Dunába tenni, ahhoz két-három helyen. Ezek nem olyan betonerődítmények, mint a vízlépcső, ami ugye évtizedek óta mondjuk, hogy nagy probléma. Ezek ugye annyira nem látszanak, tehát nem látszanak, de meg kell emelni az ilyen kritikus időszakokban a folyók vízszintjét is.
Úgy érzi, hogy kezd a dolog megoldódni, mármint, hogy eldől az építés. És ugye Nagy István agrárminiszter ült itt talán egy évvel ezelőtt, ő akkor mondta azt, hogy el kéne erről most már nagyon sürgősen indítani egy szakmai és társadalmi vitát, mert a helyben élő gazdák pontosan tudják, hogy mi a helyzet, de a vízkezelés, és még a vízlépcső szót még csak nem is említette, az mindig egy olyan dolog, amiből azonnal politika lesz. Tehát ő úgy tudja, hogy kezd csínre kerülni a dolog.
Én azt gondolom, hogy ugye volt egy nagyon nagy probléma, hogy miniszter úrnak is egy probléma, hogy a víz nem nála volt, hanem a belügyminisztériumnál volt, és ugye a vizet mi akkor vettük elő, amikor havária volt a tárvízon, és hogy ez minél gyorsabban és minél hatékonyabban meg kell oldani, ez valóban így is van, csak ennek van egy másik oldali haváriája is, amikor nincs víz, és akkor nincs víz. Én úgy gondolom, hogy a szakemberek, ha meg tudnak állapodni, nagyon egyszerűen meg lehet ezt csinálni. Látjuk, hogy a kormányzat nyitott ebben a dologban. Ugye itt a vízatájban program is elindult, 11 milliárd forint értékben az öntözővíz ingyenes lesz a termelőknek. Azt gondolom, hogy ha a kormányzat költ erre, akkor előbb-utóbb ezt is meg fogják lépni.
Nézem a Tiszát, és most a Dunát kevésbé, mert a nagy eső miatt már látom, hogy emelkedik, de a Tiszán nem nagyon. Honnan lesz víz a tájba, ha a Tiszába is lent van a víz? A táj meg fönt van.
Igen, ezt nem akkor kell csinálni, amikor már nincs víz, ezt akkor majd, amikor a téli nagyvizek jönnek, vagy a tavaszi nagyvizek vannak, akkor kell feltölteni a tározókat, és akkor kell a tájba beleengedni. Ezt most is csinálják már, kisebb a víz, de már most ugye az a hat megyének, ez egy jelentős dolog, ugye a hat délkeleti megyében ez egy nagy probléma az aszály, ott már ezt el lehet indítani, de hogyha majd már ennek lesz egy év vagy két év tapasztalat, akkor sokkal jobban fog ez menni, úgy gondolom.
A tájba kell kiengedni a vizet, tehát a földön szétteríteni, vagy a már kész tározókba kell beletenni a vizet, és ott tárolni.
A kész tározókba kell beletenni a vizet, és ugye a belvíz csatornákat pedig át kell alakítani olyanra, hogy víztározásra is alkalmasak legyenek. Ugye ez a belvíz elvezető csatorna rendszer, ugye ez régen így volt. Én ugye 30 éve kezdtem a szakmát, és akkor azt mondták nekem még a TSZ-be, hogy Tomikám, akkor van jó termés Magyarországon, ha van tavasszal 300.000 hektár belvíz. Ugye ez már régen nincsen, és ugye a belvíz levezetésre költöttek rengeteget, csak ezeket át kell alakítani, ugye víz tartó csatornákká, vagy víz visszadúzzasztási lehetőségű csatornákká.
De zsilipelni kell, be kell építeni zsilipeket, hogy igen. Ha le ezek, akarna folyni, ezek létezők?
Nagyjából meg is vannak ezek, de ugye minden fejlődik, ezek 30-40-50 még talán régebbi műtárgyak, hogyha így szabad így fogalmazni, ezeket meg kell újítani, ezektől van már modernebb, és akkor meg kell nézni azokat, hogy hova lehet beépíteni, és hova kell beépíteni, és azt gondolom, hogyha egy új koncepció van, ez egy jó dolog, és el kell indulni. Ugye ezt annak idén még tanultuk, hogy a vásárhelyi pálék mekkora hőstettet csináltak, ahol a Tiszát szabályozták és elvezették a vizet. Most sajnos abba a helyzetben jutunk a klímaváltozás következtében, hogy a vizet kell visszatenni a tájba.
De akik gazdálkodnak az adott tájban, azok valamennyien egyetértenek ma már abban, hogy jobb, hogyha van belvíz? Vagy még vitatkozni kell ezen?
Nem a belvízről van szó, hanem az öntözési elérhetőség és a víz dolog. Ugye a belvíz nagy részt abból alakul ki, hogyha valami agrotechnikaiban van, vagy nagyon mélyfekvésű területen gazdálkodik valaki. Ugye nálunk földinség van Magyarországon, ennek következtében lehet, hogy olyan helyen is gazdálkodnak termelők, ahol nem kéne, és ha megnézzük a régi nevét a területnek, a Fekete-tó, vagy Mocsáros, tehát vannak ilyen nevek, és akkor csodálkozunk, hogy 10 év alatt 2-szer víz van benne.
De ez szabályozásban már rendezve van? Tehát ki van találva úgy, hogy az se háborogjon, akinek a területét ilyenkor víz borítja?
Nem hiszem, hogy ez lesz a legnagyobb problémája senkinek, hogy a víz, területét víz fogja borítani, mert vannak olyan területek, amiket el lehet árasztani, és vannak ilyen átmeneti nyári tározók, ezeket lehet feltölteni.
Elméletileg meg lehet oldani a víz feltöltéssel, hogy minden kultúra vízhez jusson Magyarországon, ami most van, vagy mindenképpen cserélnünk kell növénykultúrákat?
A növénykultúrát nem a víz miatt kell cserélni, hanem a klímaváltozásnak a más összetevői miatt, nem csak a víz miatt. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a kukorica fog, ugye a legnagyobb kárt szenvedt az elmúlt években az aszály miatt. Nagyon nagy hagyomány és kultúrája volt Magyarországon a kukoricatermesztésnek. Amikor én még pár évvel ezelőtt néztük, 1.200.000 hektáron termesztettek Magyarországon kukoricát, és van olyan könyv is, hogy Magyarország aranya, sárga aranya két címen kukoricáról írtak könyvet, tehát ez létezik, ez a kiadvány, és ez volt az alapja a magyar mezőgazdaságnak, és hogy egy összetevőt mondjak, hogy körülbelül a befektetett pénznek a dupláját hozta árbevételben a kukorica, ezért mindenhol, ahol lehetett, kukoricát termesztettünk.
Jó, de ha kap alulról vizet, sikerül megoldani a vízpótlást, akkor se lehet kukoricát termeszteni?
Ugye van az alternatívája, lehet a kukoricának a kukorica az alternatívája, mi is vizsgáljuk ezt a dolgot. Lehet olyan, hogy azt kell tudni, hogy mondjuk egy 30 évvel ezelőttig a Lengyelország volt a határa a kukorica termeszthetőségnek. Ez most jelenleg már Leningrád, tehát Leningrád környékén is termesztenek kukoricát. Vannak olyan hibridek, amik 5-6 fokos talajhőmérsékletbe elvethetők. Amikor én még kezdtem a pályámat, akkor 8-10 fok volt ez, és nem kell azt mondom, hogy a hosszabb tenyészidejűek felén rövid tenyészidejűek, amire a nagy szárasság jön, addigra nagyjából a kukorica is benő, megnő, és a tőszámokkal is lehet egy picit játszani, lejjebb venni a tőszámokat, mert ugye gyakorlatilag, hogyha az elvetett növények egymás elől szívják el a vizet, ha kevesebb növény van vetve, akkor az egy darab növénynek több víz jut.
Tehát lehet... De több víz jut, ha csökken a tőszám, akkor nyilván kevesebb kukoricacső lesz a végén.
Nem csak biztos.
Nem biztos?
Nem biztos.
Épp azért, mert hogy jut mindegyiknek víz?
Igen. Tehát a növényeknek van egy, amikor nagyon nagy szárasság van, van egy ilyen védekezési mechanizmusuk, hogy a fotoszintézis leáll, a sztómák bezáródnak, és gyakorlatilag vegetálnak a növények, és akkor látják a kedves rádióhallgatók az út mellett, hogy furujázik a kukorica, hogy egy szépen összegöndörödik, hogy minél kisebb felületen égesse a nap.
Tehát ezzel elvileg meg lehetne oldani.
Egy részét a problémának meg lehetne oldani, ebben már vannak is előrelépések. Azt hiszem egy 2-3 év kell ahhoz, hogy nagyon sok termelő, aki ebben nyitott, kipróbálja azokat. Például ebben az évben nagyon sok kollégánk a szövetségbe megpróbálták minél gyorsabban elvetni a kukoricát, mert látták a tavaly üzemi eredményeikből, hogy a 3 hetes vetésidővel, ha dolgoztak, a első napon vetett, meg az utolsó napon vetett, pont a fele a termés volt. Tehát annyit jelentett a 3 hét, tehát ugye azért mondom, hogy előrébb kell vinni a vetésidőt, ugye annak idején ez ilyen április utolsó, tehát május első hetébe kezdték a kukorica vetését, most meg akkor el kell kezdetni március 15-e előtt kukoricát vetni.
Akkor bízni kell abban, hogy a következő év időjárása, éghajlat és pont olyan lesz, mint a mostani, tehát bejön a korábbi vetés. Mert mi van, ha nem?
Ezek strapabíróbbak, tehát gyakorlatilag a strapabíróbb hibridek kiválogatása is történik. Nekünk 18 éve van egy összehasonlító kísérletünk a Gabonatermesztők Országos Szövetségének a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a Vetőmag Szövetség és Terméktanácsa. Ugye a kukorica azt hiszem jövőre lesz 20 éves ez a kísérleti rendszerben, és ugye lehet látni, hogy az elmúlt években a 300-as faos számú, tehát a közép érésű vagy a korai érésűek jobban szerepelnek, mint egy hosszú tenyészidejű kukorica.
Más gabonafajtákból is, vagy gabonafajtákból is kell hibrideket kialakítani, hogy jobban bírják, vagy ott át kell térni másra.
Én azt gondolom, hogy a kalászos növények előretörése várható ugye az idei tapasztalatokból is. Ugye napokban vége lesz az aratásnak, tehát bízom benne a jövő hét elejére, hogyha itt most nem lesz eső, akkor vége lesz. És a kalászos növények azt lehet mondani, hogy elfogadhatóan szerepeltek az elmúlt év tükrében, tehát őknek is se volt kezdvező az időjárás télen a csapadék. Volt itt májusban egy kéthetes, háromhetes leülés, amivel nem is találkoztunk eddig, tehát eddig egyszer az én praxisomban egyszer áprilisban volt egy hetes lehűlés, most meg itt májusban volt egy kéthetes lehűlés.
Mindenki lekapcsolta a fűtést, emlékszem itt is.
Igen, tehát ez nem volt, de gondoljuk el, a növények meg ott vannak kint a táblákon, úgyhogy két hétig nem fejlődöttek a növények, csak vegetáltak. És azt lehet mondani, hogy a kalászosoknál is a korábbi érésűekkel meg lehet ezt oldani, hogy egy kicsit stapabíróbbakká válnak ez az intenzívebb kitettséget lehet csökkenteni. Egyébként ezeket a kitettségeket milyen abiotikus stressznek hívjuk, egyébként ez az átfogó neve, ami hőmérséklet, csapadékhiány, ezeket abiotikus stressznek hívjuk, ezek meg lehet oldani. Nagyon fontos és majdnem kritikus helyzet az őszi káposzta repcénél. Egy pár éve, még mondjuk 3 évvel ezelőtt 250 ezer hektáron termesztettünk őszi káposzta repcét. Az idén már csak 144 ezer hektáron volt. Tehát annyira nem szereti az őszi száraz időjárás, hogy a termelők nem tudják elvetni, nem vetik el, nagyon nagy a termelési kockázat, és próbálják megoldani. De most már Magyarországra kerültek új típusú repcehibridek, ezek a későbbi vetést is bírják, tehát akár egy szeptember elejé vetéssel, egy október elejé vetéssel már lehet olyan repcét termeszteni, ami aránylag jó eredményeket ér el. És hogyha most nézem a aratásnak az állását a repcébe, azért 2,8 tonnás országos átlagnál tartunk, egy ilyen 60-70%-os készültségnél.
Amikor azt mondja, hogy elfogadható a termés, akkor az mennyiségre vagy minőségre elfogadható? Mert nem biztos, hogy ugyanaz a kettő.
Igen, tehát ezeknél a növényeknél ugye a mennyiség, tehát nincsenek olyan nagy minőségi problémák, tehát nem teszünk különbséget, olyan minőség kategóriák nincsenek, mint az őszi búzánál, hogy...
Malmi minőség.
A malmi minőség, amiből malmit csinálunk, ugye van az euróbúza, van a takarmányban búza, és van a kexbúza. Egyébként szeretném a rádióhallgatóknak elmondani, hogy minden búzából lehet kenyeret csinálni, mert sikélfehérjét tartalmaz, és ugye az kell ahhoz, hogy a kenyér megnőjön, és nekünk ugye az kell. Csak ugye annyira sok volt itt az országban régen a búza, meg a most is hál' Istennek lesz, hogy tudtuk ezt kategorizálni.
De akkor mi a különbség a malmi meg a keksz búza között?
A fehérje tartalom.
Tehát csökken malmitól lefele?
Igen, malmitől lefele, és az ilyen 10% alatti fehérje tartalmat tartalmaz, és ezek a kekszbúzák. Ezek is teljesen tök jó, tehát élettani hatásuk van, valakinek ezt kell fogyasztani.
Tényleg kekszet csinálnak belőle, szóval azért hívják kekszbúzának?
Igen, kekszipari felhasználás. Olaszországban egy nagyon komoly piaca van ennek egyébként a keksz búzának, és az ottani keksz gyárak, azok magyarországi búzákból készülnek.
De milyen a magyar búza piaca? Amit megtermelünk, abból mennyit eszünk meg, és mennyit exportálunk?
Ugye Magyarországon a belső felhasználás nagyon egyszerűen fel lehet mondani, hogy 1,1 millió tonna a malomipari felhasználás, ugye ebből lesz Magyarország kenyere, tehát ez 1 millió 100 ezer tonna, egy 6-700 ezer tonnát használunk föl takarmányozásra. Egyébként a történelem Magyarországon sose használtak föl búzát takarmányozás, azt megették az emberek, csak ugye most már itt meg lehet használnunk föl. Helyett árpát használtak, egy 6-700 ezer tonnát, egy 250-300 ezer tonna vetőmagigény, és egy 200-300 ezer tonna pedig ipari felhasználásra megy.
És akkor a maradék?
A maradék pedig exportárolap. Nagyon rosszul szokták néha mondani a médiában, és nagyon haragszom, miért, amikor azt mondják, hogy felesleg. Ez nem felesleg, ez egy nagyon komoly exportárolap, amit ugye Magyarországról lehet értékesíteni.
Milyen irányba lehet értékesíteni?
Azt lehet mondani, hogy a orosz-ukrán háború előtt minden gabona, ami elhagyta Magyarországot, az 40%-ban Olaszországba került, és a egy-két, egy-másfél év ilyen hiba Tehát egy másfél év ugye ukrán dömpingáru után újra ezt lehet mondani, hogy a minden negyedik, tehát minden elhagy 40% az nem Ukrajnában, hanem Olaszországba kerülnek a magyarországi gabonák, ez mind kalászos, mind pedig kukorica tekintetében.
Ez egy történelmi oka van az olasz iránynak? Az olasz területeket az ember ránézi turistaként, elég jó gabonatermő területeknek tűnnek. Toszkána például, remek.
Igen, csak náluk hamarabb következett be ez a klímaváltozás, ami most van nálunk, és ők még akkor abban a stádiumban voltak, hogy ők inkább gyümölcsös irányba átálltak, tehát megpróbáltak gyümölcsös irányba átállni, és gyakorlatilag a kalászos termesztés, kukoricatermesztés pedig rettentően visszaszorult.
De azt lehet látni, hogy a klímaváltozás által kialakított sávok, azok hova tolódnak? Tehát ha az olaszoknál eltűnik a kalászos gabona, és átállnak gyümölcsre, akkor előbb-utóbb tőlünk is el fog tűnni, és mi is átállunk déli gyümölcsre. Az ország egy jelentős részén remekül megteremnek a déli gyümölcsök már ma is.
Igen, de ugye ezt itt 20-30 éves távlatokról beszélünk. Jelenleg Magyarországon még nem ez a helyzet. Nem tudjuk, hogy hol áll meg a klímaváltozás. Ugye milyen a szén-dioxid kibocsátást sikerül-e csökkenteni, sikerül-e kordába tartani, tehát az átlaghőmérséklet emelkedés hogy fog megállni 20-30 év múlva, ezt nem lehet tudni. Ugye erre vannak különböző klímaszakértők, akik ezt különböző modellekkel számolják. Én azt gondolom, hogy nekünk a napi megélhetés az első, és a hosszú távú stratégia az meg egy későbbi történet. Jelenleg ez a helyzet, ez kell nekünk, ebbe kell boldogulnunk.
De abban a termesztők mennyire gondolkodnak előre? Tehát a következő aratást, megvetést nézik, vagy a gabonatermesztő apa azt mondja a fiának, hogy ezt akarod folytatni, akkor a következő 30 év a tied. Gondolkozzál már rajta, hogy mit fogsz csinálni?
Én azt gondolom, hogy a Európai Uniós csatlakozás óta egy 7 éves ciklusokba gondolkodunk.
Sajnos, költségvetés.
7 éves költségvetés ciklusokba. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak ez a legnagyobb hibája, ami hozzánk elérkezett mezőgazdászokhoz. Ugye ez a 7 éves költségvetés. És gyakorlatilag, amíg be se fejeződik, éppen áttérünk egy ciklus felén, amikor elkezdünk már arról vitatkozni, hogy mi lesz a következő 7 éves ciklusba. És ugye hát látjuk nagyon jól, hogy 1992-ben volt az első ilyen nagy agrár mezőgazdasági reform, egy McSherry nevű úriemberhez, egy ír úriemberhez kötődött. Nem tudom, élem, még egy pár éve találkoztam, 15 éve találkoztam vele, akkor még élt. És abból ugye az szokott lenni, hogy elmondja az Európai Unió, hogy nagyon nagy változtatásokra van szükség a mezőgazdasági politikában, minden. És ugye mindig, amire megállapodunk, akkor egy dolog sose teljesül, hogy egyszerűsödne, hanem mindig csak bonyolódik, és azért nagyjából eddig nem nyúltak hozzá. Most sajnos a 2027-es változás nagyobb hozzá nyúlás kell, már most beszélnek arról, hogy kevesebb lesz a büdzsé, mi lesz, hogyha az ukránoknak fizetni kell, mennyi pénzt hisznek el az ukránok majd ebből a büdzséből, tehát rengeteg kérdőjel van, ami eddig nem volt.
A közös agrárpolitika az Európai Unió közös költségvetésének legnagyobb része, ezeket már fejből tudjuk, és azt is, hogy szinte minden költségvetési ciklusváltásnál szóba kerül, hogy ezt nagyon át kéne alakítani. Aztán valahogy mégse alakítják át. Ez most nagyobb átalakulási veszély?
Igen, azt gondolom, hogy az ukrajnai csatlakozással egy nagyon komoly veszélye van ennek az, hogy egyszer nincs pénz. Ugye ki kell fizetni a felvett hiteleket is az Európai Uniónak, a kohéziós alapokat is össze szeretnék vonni ezzel, hogy még nagyobb átláthatatlanság legyen ezekkel a pénzekkel. Én úgy gondolom, hogy a 2027-es költségvetés az biztos számottevően alacsonyabb lesz, mint az eddigiek voltak. Hiába vannak erre törekvések, hogy meg kéne tartani, meg jó lenne a két pilléres rendszer. Igen, jó lenne, de ugye a realitása ennek nagyon kicsi, hogy ezt meg lehet teljes mértékben tartani.
De minden ilyen átalakításnál számolni kell mondjuk a francia gazdákkal, akik hát a terményeiket odaöntik a kormányuk ablaka alá. Tehát vannak keményen érdekérvényesítő mezőgazdasági államok, nem fog számítani?
Igen, a francia társadalom is alakul át, ugye pár évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy 8%-ot jelentenek a választási százalékban.
Az jó sok.
Igen,
amikor
jó sok.
Hajszálon szokott eldőlni a francia választás.
Ott az a 8% nagyon jelentős, és úgy néz ki, hogy az most már jelentősen csökkent. Egy másik pedig, hogy minél messzebb van egy tagállam a problémától, ugye amit most itt a ukrán problémáról beszélek, annál kevésbé érzékeli ott a termelő, hogy neki problémát fog okozni ez az ukrán csatlakozás.
De mi az ukrajnai feltételezett gyorsított csatlakozás mezőgazdasági hatásának a logikája? Tehát azt tudjuk, hogy Ukrajnában hatalmas gabonaterületek vannak, tipikusan már nem ukrán tulajdonban, hanem rendkívül jól gépesítetten amerikai tulajdonban. Ezek a nyilvános információk. Mi történne, ha csatlakoznának?
Ugye az egésznek a háttér dolga a következő. Ugye a nyugat-európai államok azért értek jól itt a 2020-as évek elejéig, mert olcsó orosz energiáthoz jutottak. És ezt most sikerült nekik egy pár évre elintézni, hogy ez nem lesz nekik olcsó orosz energiájuk.
Hát valószínűleg sose lesz, mert lecsatlakoztak róla. És igen. Trump elnök azt mondja, hogy itt van az én palagázam, ezt tessék megvenni, és eléggé határozottan tud érvelni emellett.
Igen, és sajnos a Brüsszel ezt meg is fogadta, ezt a lehetőségre ráment. És ugye, hogy ezt a, ott ez egy nagyon komoly áremelkedést jelent, energia áremelkedést. Ugye mi ezt nem érzékeljük ugye a EU kormányunk programjai miatt, hogy itt kétszer-háromszor ennyit kell fizetni a gázért, vagy valami ilyesmit, nem találkozunk ezzel. És hogy a nyugat-európai államok ugye a társadalmi jólét, tehát próbálják úgy tartani, hogy az élelmiszer árakat minél olcsóbban tartani. Ugye a 2 évvel ezelőtt szembesültem az, hogy az SZDP-nek volt egy ilyen program része, hogy 5 eurós falafel legyen Németországba. Tehát ilyen kötelező áron áruljanak falafelt.
Ársapka a falafelre.
Igen, falafelre ársapka. Ez egyértelmű arra szól, hogy az ottani állampolgárokat próbálják az élelmiszerárral kompenzálni az ottani felemelkedett energiárakkal, és ezért van szükség az Ukrajnából származó, vagy a harmadik országból származó élelmiszere. Hogy emeljem ki, hogy itt nem csak az ukránnal van probléma, hanem a harmadik országokból jövő élelmiszer alapanyagokkal is probléma van. Ugye nálunk egy jövőre lesz 20 év, hogy elindultak a növényvédőszer kivonások, elindultak a termelésszabályzó mindenféle programok bevezetése, környezeti vállalásokat kell tegyünk termelőként, hogy az Európai Uniós támogatások hozzájussunk. Ugye náluk semmilyen nincs Ukrajnában, tehát bármilyen vegyi anyagot, amire azt gondolják, hogy ez növényvédelem szempontjából jó, azt ki lehet fújni a növényekre. Tehát nagyon, nagyon egyszerű a helyzet, és olvastam éppen idefelé jövet a csatlakozási, ugye itt a megállapodást, az új gabona megállapodást, és a legfelháborítóbb benne szerintem az, hogy 2028-ig Ukrajna vállalja, hogy a Európai Uniós termelési szabályokat átülteti Ukrajnára. Ezt nem lehet megoldani, tehát ugye intézményrendszert kell kialakítani, annak idején 2000-es évek éppen elején emlékszünk el, hogy nálunk is sikert alakítani. Ugye azt az intézményrendszert kodifikálni kell, el kell fogadtatni, hogy az uniósnak megfelel, tehát át kell világítani, és úgy lehet nemzeti szabályokat csinálni. Tehát az, hogy én kinyomtatom az uniós szabályokból valamit, és akkor azt Ukrajnára áttam, az nem fog működni.
Tehát az nem elég, hogyha azt mondja, hogy holnaptól kezdve ilyen vegyszert nem használok, meg holnaptól kezdve úgy tartom be az állategészségügyi szabályokat, mint ahogy az Európai Unióban elő van írva. Tehát ez hosszabb folyamat?
Ez körülbelül 5-10 éves folyamat. Tehát gyakorlatilag ezre fel kell készülni, át kell tanulmányozni, át kell gondolni, hogy mik azok, amiket fog mondjuk helyette használni, mik az, mondjuk nem csak növényvédőszer dolgoznak, hanem állatgyógyszereknél mit fognak az állatokat kezelni, hogy fogják. Ez azért egy hosszabb folyamat, de növényvédelmi is ugyanez a probléma, hogy például mondjuk van egy vetésfehérítő járvány, és hogyha most annak be vannak tiltva a hatóanyagai, Ukrajna vállalja, hogy azt nem használja, akkor mit fog helyette helyettesíteni? Tehát ezeket előre ki kell dolgozni, ki kellene dolgozni.
Biztos, hogy Ukrajna egyébként ide akar exportálni az Európai Unióba? Egész jó exportpiacai voltak neki korábban, a tengeren elvitte Afrikába. Tehát biztos, hogy a miénket fogja letarolni?
Én azt gondolom, hogy vannak olyan növények Ukrajnában, amely 80%-a megtermelt növények exportra kerül. És ugye eleve ki volt ez alakulva, hogy hát most minek tartsunk be mindenféle, majd minek csináljunk ilyen növényegészségügyi szabályokat, meg minden egyébet, úgyis ez külföldre kerül, nem mi fogjuk megenni. Ugye a Fekete-tenger, Földközi-tenger vonatkozásában ők ellátták olcsó gabonával, takarmányokkal az egész észak-afrikai térséget, tegyük hozzá dél-európai országokat is, tehát Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Portugália, tehát addig is mentek hozzájuk ukrán eredetű élelmiszeranyagok, csak ugye az nem volt olyan nagy probléma, meg nem jelentett, az egy stabilitást jelentett, ugye nem volt háború, minden szépen ütemesen megérkeztek az ukrán gabonaszállítmányok, kipakolták őket, tudták, hogy a jövő héten jön a következő, és gyakorlatilag ez egy ilyen stabilitás jelentett az észak-afrikai térségnek. Ugye egy példát hagy mondjak, Egyiptom közel 100 millió ember él Egyiptomban, és 36 millió egyiptomi állampolgárnak tud Egyiptom élelmiszert biztosítani. Tehát a 64-nek nem tud.
Azt csak importálni kell.
Csak importálni kell. Most csak gondoljuk el, hogy a háború előtt Oroszország és Ukrajna a világpiaci gabonakereskedelemben 25%-át tett ki. Gyakorlatilag minden negyedik kiló, ami világkereskedelemben megfordult gabona, az orosz vagy ukrán származású volt. Ugye kitörik február 22-én, kitör a háború, az egy nap alatt ugye Fekete-tenger lezáródik, gyakorlatilag ez olyan, mint hogy a negyede eltűnne a világpiaci kínálatnak. És gyakorlatilag ez okozta ezt a hatalmas árrobbanást, mind gabonában, mind pedig az energiaszektorban.
Van arra forgatókönyvük, hogy hogy fog stabilizálódni a helyzet? Hogy Ukrajna gyorsítottan csatlakozik, és visszatér a világpiacra, attól függ, hogy stabilizálódik, hogy hova fog exportálni? Vagy mindenképpen áremelkedés és állandó változások és kaotikus helyzet lesz?
Én azt gondolom, hogy jelenleg az ukrán termelés messze nem éri már el azt a színvonalat, mint amire szükség, mint ami az a háború előtti volt.
Hát nyilván el vannak aknásítva, a földek lőnek rajta, harckocsik mennek.
Munkaerőhiány, energiahiány, műtrágyahiány, tehát minden probléma van. Az európai oldalról azt kell látni sajnos, hogy pár millió, tehát 1-2 millió tonna áruval piaci zavart lehet okozni az Európai Unióban. Ha más nem, arra tök jó, hogy mindenki megírja az újságba, vagy akárhol, hogy jön újra az ukrán gabona, ezért az európai termelőktől nem kell megvenni, meg nem kell megfizetni ezeket. Tehát piaci zavar okozására jó. Egyébként meg az ömében ugye sokkal drágább vasúton szállítani itt az Európai Unióban gabonákat. Ugye 22 telén, 23 tavaszán az okozta a problémát, hogy ők elindultak vele Nyugat-Európába, ezek az ukrán gabonákkal, de olyan drága volt a szállítás, hogy Lengyelország, Szlovákia, Magyarországon, Romániában lepakolták ezeket az árukat. Tehát, és ez okozta a problémát, hogyha elvitték volna jó messzire tőlünk, mai napig nem zavar minket egyébként, hogy Spanyolország vesz Ukrajnából tengeren keresztül gabonát, mert a magyar gabona nem ment volna Spanyolországba.
De a gabona árát, az egy, ha jól emlékszem még, az egy árutőzsdei termék.
Igen.
Azt mi határozza meg? És érte, hol van árutőzsde, ahol lehet alkudni a gabonára, meg határidős ügyleteket kötni, hogy a 2 évvel későbbit is megveszem ennyiért?
Igen, tehát ez nagyon megváltozott. Ugye gyakorlatilag, amikor én még kezdtem a pályafutásot, még egyszer elmondhatom ezt, akkor azt néztük, hogy hogy néznek ki a növények, jól sikerült a gyökérváltás, a bokrosodás, van-e átmenőkészlet, mennyi átmenőkészlet van, hogy néz ki a várható termés, és akkor ebből lehetett árat kalkulálni. A 90-es évek második felén ugye jött a Chicagói tőzsde, a Matifi tőzsde, a John Don John Jones Monitor, Don Jones Monitor, tehát nézegettük, elkezdtük nézegetni a nemzetközi árakat, és akkor Magyarország is ahhoz kezdett el, hogy hú, gyerekek, itt most sokkal drágább, akkor biztos majd itt is fölmegy. Ugye az export kitettség miatt, ugye ennek utána volt egy ilyen metodikája, hogy ment. És sajnos azt kell látni, hogy a 2000-es évek közepétől, a 2005-6 évekre én gondolok, pedig nem a világgabona termése, meg a készletek, meg minden határozzák meg az árait, az olajárnak a változása határozza meg a gabona világpiaci árát, a katonai konfliktusok, ugye itt orosz-ukrán háborúra mondok, és hogyha egy esetleg van itt a izrael-iráni konfliktus, határozta meg is, ugye itt a áprilisi vám háborúnak a kitörése határozta meg a gabonárát.
De például az olajárnak mi köze van a gabonárához a szállítási költségen keresztül, hogy a hajók olajjal mennek, vagy miért?
A commodity termék, és azt gondolom, hogy azok a befektetők, amikor mondjuk elindul az olaj ára fölfelé, és ők már nem tudnak oda beszállni, akkor gabonát vásárolnak. És ugye ez egy nagyon nagy változás eddig, hogy ugye ilyen nyugdíj alapok is elkezdtek a gabonával nemzetközi szinten befektetni, tehát a tőzsdéken megjelentek ilyen befektetési alapok, és ugye ezek is próbálnak a gabonában spekulálni.
Mennyire jövedelmező ma az Európai Unióban mezőgazdasági termeléssel foglalkozni? A közös agrárpolitikában különböző típusú támogatások vannak, területalapú támogatás, termelés arányos támogatás, meg mindenféle támogatás. Mi adja a jövedelmezőséget egy termelőnek?
Igen, jelenleg ugye ezt kell látjuk 2022-től, hogy ez a stabil szántóföldi jövedelmezőség, ez kell megszűnt. Tehát volt olyan év, ahol azt lehetett mondani átlagban, hogy 100.000 forint mínusz volt minden hektár után. Gyakorlatilag ezek a támogatások, ezek úgy alakultak ki annó, hogy látta az Európai Unió, vagy akkor még Európai Közösség, hogy a legelmaradottabb rész a vidéki mezőgazdálkodók, tehát akik nem az iparba dolgoznak, nem? És ez egy ilyen jövedelem kiegészítő támogatásoknak szánták ezt akkor, és az is volt ez annak idején, és akkor utána kezdett el szofisztikálódni ez a támogatási rendszer. Egy biztos, hogy most ott tartunk, hogy ezeket a támogatásokat azért kapjuk, mert környezeti vállalásokat teszünk, tehát agrárökológiai programba veszünk részt, mindenféle egyéb szabályokat betartunk. Ugye ez csökkenti a termelési potenciált, ennek ezt próbálja az Európai Unió kompenzálni.
De szóval jövős szakma mezőgazdasággal foglalkozni? Vagy előbb-utóbb ki fog ürülni a vidék, és lesz 10 nagy gazda, akik remek gépesítettséggel egy számítógépről megoldanak mindent, permetezni is drónok fognak, a traktor is automata lesz, csak ember nem lesz a tájban. Ez egy reális veszély?
Nem tartom reális esélynek. Egy biztos, hogy enni minden nap kell. Tehát az élelmiszer láncra szükség van. Tehát nem a sci-fi-ben nagyon messze fogunk eljutni, hogy valaki kinyújtja a fiókot, és valami zselészerű anyagot elővesz, és akkor abból lakmározik, és mondjuk vagy elosztja a család között. Úgyhogy minőségi élelmiszerre mindig szükség lesz. Az egy más kérdés, hogy a társadalom milyen rétegei tudják ezt majd megfizetni, ezt az élelmiszert, vagy hajlandók-e megfizetni. Egy biztos, hogy mindig lesz. Az, hogy agrárdigitalizáció van a világban, nem csak Magyarországon, ez egy természetes folyamat. Egyébként ezen el szoktak szörnyűködni az emberek. Én meg vagyok győződve, hogy a digitalizációnak az az alapja Magyarországon, hogy kevesebb a munkaerő, drága a munkaerő, és ezért rákényszerülnek a termelők a digitalizációra. Biztos ismer ilyen történeteket régen, hogy bemente a kocsmába, és 4 ember gyorsan kerített, aki eljött neki dolgozni. Ez már megszűntek, tehát ilyen már nincs.
Tehát nem mennek be a kocsmába, vagy nem lehet őket elhívni dolgozni, vagy egyáltalán nincsenek
a kocsmába.
Ott.
Már nincs senki a kocsmába. Tehát nincs munkaerő, ami van is az drága, és ennek megfelelően ugye kell ezt átgondolni, és ennek az alapja az, hogy a jövő az, hogy digitalizálni kell, hogy olyan folyamatokat, amik gépesíthetőek, azokat meg kell oldani ilyen digitalizációs folyamattal. Jó,
minél nagyobb a tábla, annál inkább gépesítendő? Vagy gépesíthető? Tehát könnyebb, városi ember szerint könnyebb gépesíteni egy 6 kilométeres dolgot, mint egy olyan gyümölcsöst, ahol egyébként állandóan kézzel kell csinálni valamit. Azt nehéz gépesíteni.
Azt is lehet gépesíteni. Tehát már azt is lehet robotizálni, tehát mindent lehet robotizálni, könnyebb. Ugye a szántófélnövény termesztés, ugye a jövedelem, régebbi jövedelem termelőssége folytán mi a digitalizációban előrébb járunk, mint a többi ágazat, de lehet. Van is erre próbálkozás. Én azt gondolom, hogy teljes mértékben nem célszerű ezt a dolgot, és akkor jönnek az olyan jogi problémák, hogy mit tudom, egy önvezető traktor a közúton hogy közlekedhet, ki viheti ki oda, ki üzemelheti be, mi van, ha végez, mi van, ha meghibásodik. Tehát nagyon-nagyon sok olyan kérdés vetnek fel majd ezt a jövőben, amit majd tisztázni kell még.
Amikor a kukorica leváltásáról hallunk itt a városban, akkor általában a cirok, meg a tritikáli szokott szóba jönni. A cirkot azt ismerjük, mert a seprűnben az van. De mire jó a cirok, meg mire jó a tritikáli?
Igen, nem az a cirok van a seprűben, tehát négyféle cirok van, amiről beszélhetünk. Ugye itt a seprű cirok, ez ugye az a hagyományos régi cirok seprűnek a dolga. Ugye van a szemes cirok, ugye ez a szemtermésért termesztjük, ugye ez lehet a kukoricának az alternatívája. Van úgymond a siló cirok, ami pedig arra való, hogy a szarvasmarha tömegtakarmányt lehet kiváltani, mert nem csak siló kukoricát lehet, hanem cirok silót is lehet etetni a szarvasmarhákkal. Úgy néz ki, ebben van a legnagyobb fejlődés Magyarországon. Vagy vegyesen a kukoricával, vagy külön-külön termesztve. A siló, tehát a tejtermelő teheni állományok silózásához ez már most jelentősen előre. És ugye van a cukorcirok, az egy másik felhasználásmód. Ugye beszéljünk itt a szemes cirokról. Ugye itt 50-50 ezer hektárról beszélünk jelenleg a cirok termesztésben. Sokkal jobban alkalmazkodik az aszályhoz, mivel ez a növény afrikai eredetű növény, tehát jön a klímaváltozással ő is. Én azt gondolom, hogy a szép csendes fejlődéssel akár egy 200 000 hektár lehet Magyarországon cirok, majd szemes cirok, ami ugye a kukoricának lehet a kiváltója. Teljes mértékben nem fogja tudni a kukoricát kiváltani, de van fejlődési potenciál benne, úgyhogy ez egyértelműen látszik.
És a tritikáli? Az takarmány növény?
Igen, a tritikáli az takarmány növénynek termesztjük mi. Egyébként Lengyelországban még mondjuk egy évtizeddel ezelőtt a kenyérliszthez is kevertek tritikáli lisztet egy 5-10-15%-ban, de nálunk egy ez takarmány növény. Hát 72 ezer hektáron termesztjük, hogyha olyan lesz, hogy már a búzának nem lesz kedvező az a terület, akkor a tritikálét még ott lehet termeszteni majd.
A növény gabona termesztést, meg a takarmány termesztést azt harmonizálni kell a magyar állattenyésztés felvevő képességével? Vagy abból is lehet exportálni, mint mondjuk a kenyérgabonát Olaszországba?
Van, amikor jobban keresik a takarmány növényeket, mint a étkezési növényeket. Például itt van az őszi árpa, ugye nem kis területen, 275 ezer hektáron termesztjük Magyarországon. A múlt héten véget ért az aratása. Egy 5,7 tonnás átlagon termesztettük, és június 16-ai héten kezdtük el az aratást, és már azon a héten itt voltak az olasz vevők, akik ebből szeretnének venni. Egy másfél millió tonna őszi árpánk termet, és szerintem itt ebből a 1 millió tonna ki is fog menni Olaszországba.
Hogy működik egy ilyen vétel, mint a filmben, amikor Rákosi Mátyás belenyúl a tárom, megdörzsöli, megszagolja, eszik belőle egyet, és akkor megmondja, hogy jó, vagy ez már nem így megy?
Nem így megy. A bemutatókon mi is csináljuk még ilyeneket, hogyha sok ilyen van, akkor a tenyerünk tele megy szálkával, de a feeling az megvan. Most már nagyon komoly beltartalmi vizsgálatok vannak, nagyon jó műszerek vannak, ilyen gyors vizsgálmű műszerek, és most rájutottunk odáig a technológiák, hogy a fotospektrikus technológiák is vannak, tehát roncsolásmentesen, tehát nem kell ledarálni a gabonát, meg mindenféle előkészítés mentesen, hanem egy megfelelő mennyiség kell, egy erre alkalmas műszerbe, amit erre fejlesztettek ki, kalibrálják, minden évben bele lehet tenni akár már internetes hálózaton keresztül a frissítéseket, és ezekkel a műszerekkel nagyon komoly beltartalmakat lehet nézni. Egyébként, hogyha keresleti piac van, akkor ez nem is annyira érdekes, mert akkor minden jó. Annak idején, mint a sertéstenyésztés volt a 90-es években, hogy akkor nagyon nagy disznóhiány volt, mi a kutya is elmehetett a vágóhidra. Most hát reméljük, ilyen azért nem, nincs már, de gyakorlatilag a keresleti piac van, akkor ez jobban átmegy, mint minden, de egyébként azt lehet mondani, hogy jók vagyunk őszi árpában.
A keresleti piac akkor van, hogyha rossz volt a termés nagy helyen? Vagy sok helyen?
Nem, tehát a keresleti piac az van, amikor jó termés van. Ugye ennek van egy ilyen metodikája, hogyha nincs árubőség, és nem reklámozzuk túl, hogy jó termésünk volt, akkor azért kialakít egy ilyen keresleti érdeklődést, és ugye ez a teljesen más egy ár, amikor én, mint termelő, telefonálgatok malmokba, vagy felvásárolok, hogy szeretnék valamit eladni, és teljesen más az ár akkor, amikor ők hívkálnak engem, hogy Petőházi úr, szeretnénk vásárolni. Ez azt lehet mondani, hogy 3-4 ezer forint tornánként a különbség. Ez, hogy attól függ, hogy ki kezdeményező a hívást.
Szűkszavúan és lakonikusan kell nyilatkozni, akkor is, hogyha nagyon jó, meg nagyon sok a termés.
Igen.
Igen, hogy megvárják, hogy érdeklődjenek, hogy na mi van már.
Ezért szoktak engem mindig meg, mondani, hogy mindig közepes termés mondok. Tehát akármi van Magyarországon, én mindig közepes termés mondok. Tehát ugye 2018 óta vagyok a szövetség elnök, egyszer már újra vászottak, eddig bejött ez a technika.
Jó, de volt olyan, amikor az agrárium teljesítménye mentette meg a nemzetgazdasági, a GDP-t is. Volt ilyen év. Talán, ha jól emlékszem, amikor jó volt a termés 2 évvel ezelőtt, minden lefele ment, kivéve az agrárium ment fölfele.
Igen, az a háborús válság következtében volt, amikor felemelkedtek az árak. Bízunk benne, hogy nem az agrárnak kell megmenteni a GDP-t.
Ja, kicsi az aránya.
Csak az arány maradjon meg, és a stabil legyen, és kiszámítható közgazdasági környezet legyen, akkor mi termelők már jól vagyunk, és ugye már csak megbirkózunk az időjárás változásokkal.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Petőházi Tamás a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő kollégám vett részt. Arról beszélgettünk, hogy mit fogunk enni a hátralévő életünkben. Ez nyilvánvalóan engem is, meg önöket is érinti. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.